Kegyelem nektek és békesség attól, aki van, aki volt és aki eljövendő, és a hét lélektől, akik trónusa előtt vannak, és Jézus Krisztustól, a hű tanútól, aki elsőszülött a halottak közül, és a föld királyainak fejedelme, aki szeret minket, és vére által megszabadított bűneinktől, aki országa népévé tett minket, papokká az Isten és az ő atya előtt, övé a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Ámen. Testvérek, ige olvasás előtt csöndesedjünk most el. Imádkozzunk a mi Urunkhoz. Édesatyánk, köszönjük neked azt, hogy az ünnepre együtt készülhetünk. És köszönjük azt, hogy ez az együtt elsősorban azt jelentheti, hogy veled. Te vagy az, aki ünnepre készítesz bennünket, igédet bőségesen adod, lelkeddel ajándékozol meg bennünket, hogy az az ige számunkra érthető legyen, hogy nekünk fontos legyen, és olyan, aminek engedelmeskedni is tudunk. Urunk, azt kérjük, hogy most, amikor igédet olvassuk, akkor hadd vigyen ez bennünket előre. A te megismerésedben, a te imádatodban, előtted való leborulásunkban, önátadásunkban, engedelmességünkben és ünneplésünkben. Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Az igét, Isten igéjét a Péter első leveléből olvasom, annak első fejezetéből, a 13. versből, illetve a 13. verstől. Figyelmesen hallgassuk Istenünk igéjét. Ezért tehát elméteket felkészítve legyetek józanok, és teljes bizonyossággal reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus megjelenésekor kaptok. Mint engedelmes gyermekek, ne igazodjatok azokhoz a korábbi vágyaitokhoz, amelyek tudatlanságotok idején voltak bennetek, hanem mivel ő, a Szent hívott el titeket, magatok is szentek legyetek egész magatartásotokban. Úgy, amint megvan írva, szentek legyetek, mert én szent vagyok. Ha pedig, mint atyátokat hívjátok őt segítségül, aki személyválogatás nélkül ítél meg mindenkit cselekedete szerint, félelemmel töltsétek el jövevénységetek idejét, tudván, hogy nem veszendő dolgon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiába való életmódotokból, hanem drága véren. A hibátlan és szeplőtelen báránynak, Krisztusnak a vérén. Ő ugyan a világ teremtése előtt kiválasztatott, de az idők végén jelent meg ti értetek, akik általa hisztek Istenben, aki feltámasztotta őt a halottak közül, és dicsőséget adott neki, hogy hitetek Istenbe vetett reménység is legyen. És itt a 18. versből olvasom az igét, illetve innen emelem ki, a 18. a 19. versből. Tudván, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiába való életmódotokból, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtlen báránynak, Krisztusnak a vérén. Testvérek, amikor ezt a sorozatot, illetve hát ennek alapját képező dicséretet olvassuk, akkor abban van egy olyan kifejezés, idvességünk ára lett, ugye ez Jézus Krisztusra vonatkozik. És amikor a Péter leveléből olvassuk ezeket a verseket, akkor föltesszük azt a kérdést, hogy mi is a mi üdvösségünknek az ára. És amikor ezt a kérdést föltesszük, akkor rögtön utána azt is föl kell, hogy tegyük, hogy de egyáltalán miért fontos ez nekünk. Miért firtatjuk egyáltalán ezt a kérdést, hogy mi az ára a mi üdvösségünknek. Hát azért, testvérek, mert hogyha tudjuk a mi megváltásunknak az igazi értékét, akkor egészen másképpen viszonyulunk ahhoz, aki ezt az árat megfizette. Akkor az áldozatnak a valódi természetét nézzük, az áldozatnak a valódi értékét, és így beszélünk a mi Urunkkal is ennek alapján. Szerintem nagyon sok dolognak nem tudjuk az értékét. Éppen ezért fontos erről beszélni. Én emlékszem rá, hogy serdülő koromban, amikor bélyeget gyűjtöttem, akkor olyan sokféle bélyeg került elém. Némelyiknek tudtam az értékét, de a legtöbbnek nem. Tudom, hogy voltak olyan kis tasakok, amiben ömlesztve volt a bélyeg, és hát azt szívesen vettük, mert érdekes bélyegeket lehetett benne találni, de azt is tudtuk, hogy olyan nagy értéke azoknak a bélyegeknek nincsen. Voltak új bélyegek, meg tudtuk, hogy ha le van pecsételve, kevesebbet ér, ha első napi bélyegző van rajta, többet ér. Aztán emlékszem, hogy ahogy ilyen katalógusokat olvastunk, akkor hát volt ott olyan benne, hogy kőnyomat, ha jól emlékszem. Nem tudom, hogy mi az. A mai napig nem találkoztam olyannal, vagy legalábbis nem tudok róla, hogy találkoztam volna, de azt tudtam, hogy az sokat ér. Hát aztán alább maradt ez a buzgalom. Azt azért tudtam, mert ennyire kiokosítottam magam, hogy az én gyűjteményemnek a darabjai olyan erősen középszerűek, vagy inkább értéktelenek. De persze más helyzetekben is, emlékszem, most nem olyan régen beszéltem egy testvérünkkel, akit meglátogattam, és ő mondta, hogy most, hogy költözik, ezért jó néhány dolgon igyekezett túladni, és volt egy könyv, ami több mint 200 éves volt, és vitte ide is, oda is, egyik antikváriushoz, a másikhoz, és senkinek se kellett. És csodálkozott rajta, hogy miért nem kellett ez a könyv. Igen, elképzelhető, hogy valaminek nagy értéket tulajdonítunk, és aztán kiderül egy idő után, hogy nem sokat ér. Lehet, hogy nekem sokat érhet, de más embernek nem sokat. Vagy hát most ugye, amikor itt a kölcsönöknek a terhe alatt nyögünk, és próbáljuk számolgatni, hogy mi mennyit ér, és hogy vajon a lakás ér még annyit, mint amit kifizetünk utólag. Hát az ember fölteszi a kérdést, hogy vajon tényleg, ha ki is tudja fizetni, vajon mennyi értéket az életének, mennyi kincsét adja oda azért, aminek aztán a használati értéke nem biztos, hogy van annyi, amennyit rááldozott. Lehet, hogy az egyik fajsúlyosabb dolog, a másik meg bagatelnek tűnik, de a lényeg az, hogy az életünk dolgaiban érdemes a dolgoknak a valós értékét megállapítani. Tudnélik, ennek következménye van. Hogyha akár a régi bélyeggyűjteményemre gondolok, akkor a következménye vagy az, hogy elajándékozom, vagy az, hogy megpróbálom értékesíteni, de hát én tudom, hogy nem ér annyit, hogy el lehetne adni. Esetleg a gyermekemre hagyom, tudva azt, hogy annak csak eszmei értéke van. Vagy ha ott van a 200 éves könyv, akkor tudom, hogy annak az eladásával nem kell sokat foglalkoznom, mert nem fogják megvenni. És magamat rövidítem meg, hogyha nagyon sok energiát ölök abba, hogy eladjam. Vagy egy ház esetében igyekszek kiugrani abból a hitelből, vagy a hitel visszafizetésből, ha lehet. emlékszem most, ahogy az év folyamán fordultunk, és jó néhány dolgot igyekeztünk rendezni a lelkész hivatalban. Kezünkbe kerültek Mávtelepi naplók, ugye ez az egyik gyülekezet részünk, a Mávtelepi templomnak a naplói, és hát nem nagyon gondoltam, hogy ott valami értékes dolgot találok, hát jó, mondjuk egy statisztikusnak esetleg fontos az, hogy hány ember volt ott, esetleg, hogy milyen éneket énekeltünk, ki szolgált, vagy mi volt az ige, valamikor 20, 30, 40, meg 50 évvel ezelőtt, de aztán az egyik, a legelső kis naplóban találtam egy olyan bejegyzést, amit már aztán egészen más értéke lett annak a naplónak, ez pedig Gyökösi Endének volt egy bejegyzése, mégpedig az a rövid kis beszéd, amit a gyülekezetnek mondott akkor, amikor az ottani gyülekezettől eljött, ugye ott kezdte a szolgálatát. És amilyen szívhez szólóan beszélt a gyülekezethez, azt jó volt olvasni, és aztán azt közkincsé is tettük. Nem sok értéke lett volna egyébként annak a kis könyvecskének. Így viszont számunkra sokat jelent. Na, szóval visszatérve az eredeti kérdésre, hogy mi a megváltásunknak az ára? Mi a megváltásunknak az értéke? Hát ugye pénzösszeget nem tudok mondani. De hát tudjuk, hogy nem csak pénzben mérhetőek a dolgok. A valódi ár, így olvassuk itt az igében, Krisztusnak a vére. És ez azt jelenti, hogy igazából ez Krisztusnak a halála. Tehát ez volt az ár. Jézus Krisztusnak meg kellett halnia. Ez az én megváltásomnak az ára, vagy az értéke. Ugye ez azt is jelenti, testvérek, hogy az én romlott természetem, meg az Isten elleni lázadozásom, az megterheli az én életemet. És ennek következményei vannak. És amikor ezekre a terhekre, ezekre a következményekre gondolok, akkor mondhatom azt, őszintén Isten iránti teljes bizalommal mondhatom azt, hogy ezekbe a terhekbe, ezekbe a végzetes következményekbe nem én haltam bele. Nekem kellett volna, de nem én haltam bele. Jézus átvállalta ezt tőlem. A terheit és következményeit, mindannak, amit én Isten ellen tettem. Ugye a megváltást úgy is kifejezhetjük, hogy van valaki, aki helyettem fizet. Van valaki, aki az asztalra letesz valamit. Nem egy összeget, hanem valamit. Letesz azért, hogy ne nekem kelljen ott maradnom. Hát az, hogy ez Jézus Krisztusnak az élete volt, amit ő letett. Ez el kell, hogy gondolkoztasson bennünket. Ez bennünket önvizsgálatra, és aztán utána Isten iránti hálára és önátadásra kell, hogy indítson. Elgondolkodtam azon is, testvérek, hogy az Úr az életét tette le. Értem. Értünk. És mondja ezt azoknak, akiknek a földi élete még most is tart. Mondja nekünk, ő letette. Az ő földi élete megszakadt, véget ért. Az ő döntéséből miattunk letette az asztalra, letette a fára, letette a keresztre. Mondja ezt nekünk, akik még mindig élünk. És akik éppen ezért a saját életünket másképpen értékelhetjük. Olyan élet ez, amelyekben lehetőségek vannak. Olyan élet a mi életünk, amelyben megvan az Isten iránti önátadásnak és az Isten szolgálatának minden lehetősége. A hálaadásnak minden lehetősége. olyanoknak mondja ezt az Úr, és olyanoknak ajándékozza az Úr az ő kereszt halálát és a megváltást, akik még mindig élnek. Így olvassuk itt egyébként a felolvasott, újra felolvasott igeszakasz előtti fél mondatban, hogy félelemmel töltsétek el jövevénységetek idejét. Azoknak az embereknek adatik a megváltás, akik jövevénységüknek az idejét töltik. Ja, hogyha újra felidézzük a versorokat, akkor tudjuk, hogy a jövevénységnek az ideje az azt jelenti, hogy a tudatlanság idejétől egészen Jézus Krisztus visszajövetelének, vagy Jézus Krisztus megjelenésének, hogy itt olvasunk, az idejéig tart ez a jövevénység, és arra biztat bennünket Péter apostol, hogy ezt a jövevénységet, ezt megfelelően használjuk. Talán különös lehet az az ige, amivel buzdít bennünket, azt mondja, hogy félelemmel töltsétek el jövevénységetek idejét. És erre persze a legtöbb ember azt mondja, hogy én nem szeretnék félni. És én az Istennel való kapcsolatomat sem úgy gondolom el, hogy az félelmen alapul. Persze van, aki ilyenkor azt mondja, hogy Isten félelmet kell ezen érteni, az Istennel való helyes kapcsolatnak a kialakítását, de ahogy olvastam egyre másra ezt az igét, újra elém került, egyszer csak számomra legalábbis megvilágosodott az, hogy amikor azt mondja itt Péter, hogy félelemmel töltsétek el jövevénységetek idejét, akkor itt nem azt jelenti ez, hogy az Istentől kellene nekünk félni. Viszont van, amitől félni kéne, még a jövevénység ideje alatt is, és erről beszél előtte is, és utána is Péter. Tehát mi, akik a földi életünknek egy bizonyos pontján túlléphettünk a tudatlanságnak az idején, és megérthettük azt, hogy Jézus Krisztus a maga életét letette helyettünk, és értünk, mi oda kell, hogy figyeljünk arra, ami körülöttünk van, és van, amitől félnünk érdemes. És éppen ezért van, amit kerülnünk érdemes. Az egyik, az a magunk cselekedetei. Azt olvassuk itt, hogy a mi atyánk személyválogatás nélkül ítél meg mindenkit cselekedete alapján. És hogy mi, amikor az atyát keressük, akkor az atyában azt találjuk meg, aki személyválogatás nélkül ítéli meg cselekedeteinket. Ez azt jelenti, hogy testvérek, ami a legnagyobb ellenségünk, vagy egyik legnagyobb ellenségünk, az az, amit tettünk. Az, ahogy éltünk, és különösképpen a tudatlanság idején, de utána is, amikor Istennel szembefordultunk, mert tudjuk azt, hogy a tudás idején is képesek vagyunk arra, hogy Istennel szembeforduljunk. Isten nagyon jól tudja azt, hogy a megváltott ember is képes arra, hogy Istennek nemet mondjon. Szégyenli az arcát, a síró arcát a kezébe temetné, de utólag így érzi, de akkor is képes erre az ember. A magunk cselekedetei az egyik, ami félelmet kelthet bennünk. És éppen ezért kell, hogy valaki helyettem jót álljon, mert amit már megtettem, azt igazából én nem tudom jóvá tenni. Próbálkozunk mindenféle praktikákkal természetesen, de alapvetően, amit én megtettem és elrontottam, azt nem tudom jóvá tenni. Jézus egyszerűen eltörli. És beszél itt természetesen aztán a hiába való életmódról, Péter apostol, ez az, amit magunk mögött hagyhatunk, hogyha nem a saját cselekedeteinkben bízunk, hanem óvatosan távol tartjuk magunkat attól, hogy a saját cselekedeteinknek túl nagy jelentőséget tulajdonítanánk, és inkább Istennek a cselekedeteire helyezzük a hangsúlyt, és abban bízunk. Aztán a másik dolog, amiről itt beszél az apostol, amire gondolhatunk, hogy félelemmel töltsétek el jövedénységetek idejét, azok a veszendő értékeink. A veszendő értékek sokszor fontosabbak számunkra, mint a mi múlhatatlan értékeink. Nem nagyon tudjuk megkülönböztetni őket egymástól. Az a gond, testvérek, hogy igazából veszendő érték majd minden, amivel találkozunk itt, ezen a földön, majd minden. Kezdve attól, hogy az ember éhes, és erőfeszítéseket tesz, hogy ne legyen éhes, kezdve attól, hogy a családjának megpróbál valamiféle biztonságot teremteni, erőfeszítéseket tesz, és aztán erre hol büszke, hol ezt másoknak az óra alá dörgöli. Egészen odáig olyan magasztos dolgokig, mint amilyen mondjuk a legnemesebb hazaszeretet, vagy a legszebb szülői szeretet. Testvérek, ezek mind veszendő értékek akkor, hogyha Jézus Krisztusnak a váltság halála nem mossa át ezeket. És hogyha nem építi le bennünk az ezek iránt táplált büszkeséget maga az Úr. Veszendő értékek, ugye itt Péter ezüstről és aranyról beszél, de hát tudjuk, hogy nagyon sok más veszendő érték van az életünkben. Félelemmel töltsétek el jövevénységetek idejét. Ne feledjük tehát, testvérek, hogy mi itt egy köztes időt töltünk, a jövevénységnek az idejét. Egyébként ezt a szót, hogy jövevénység, ezt így is mondhatnánk, hogy idegenség. Van, aki úgy fordítja, hogy zsellérkedésnek az ideje, de talán így lehetne leginkább, idegenségnek az ideje. Ugye az, hogy idegenség, az azt jelenti, hogy nekünk nem itt van az otthonunk. A végső otthonunk nem itt van. És amikor Jézus Krisztusnak a vére hullására gondolunk, akkor ez azt jelenti, hogy nekünk az otthonunkat, és az otthonban való polgárjogunkat, a mennyei polgárjogunkat Jézus Krisztus szerezte meg. Itt idegenek vagyunk. Nagy kísértése az életünknek az, hogy nem csak hogy berendezkedünk az itteni életre, hanem teljesen ide kötjük magunkat. Minden gondolatunkkal, minden törekvésünkkel és minden szeretetünkkel ide kötjük magunkat. Azt mondja az apostol, hogy itt mi idegenek vagyunk, vagy jövevények vagyunk, és ezt az időt úgy kell itt töltenünk, hogy nem bízunk ezekben a dolgokban, amik itt körülvesznek bennünket, hanem mi a mennyei otthon fele nézünk, és a mennyei otthon fele vágyakozunk. És aki megnyitotta számunkra a mennyei otthont, ő az, aki a mi igazi urunk és igazi megváltónk, aki megváltásunkat elrendezte, elintézte. Egyébként az, hogy idegenségünknek az idejét töltjük, az a református ember számára nem kell, hogy ismeretlen legyen. Az a szó, amit itt használ Péter, az ugyanaz a szó, amit mi sokszor használunk, legalábbis templomba járó emberek, a parókia szóról van itt szó. Ami persze leginkább mostanában lelkész lakást jelent, de ugye nem csak ezt, hanem a gyülekezetnek az egész területét jelentette főleg korábban. Ez azt jelenti, hogy azok az emberek, akik nem ide gyökereznek. Az a közösség, amelyiknek az otthona a mennyben van. Az a közösség, amelyet mi alkotunk, akik tudjuk, hogy az ide kötő, veszendő értékek nem fognak bennünket megtartani, hanem egyedül Jézus Krisztusnak a vére. A tiszta és szepültelen vér, a báránynak a vére. Testvérek, a mai ige is egy lehetőséget ad arra nekünk, hogy az Úrral személyesebb, közelebbi kapcsolatot vegyünk föl, illetve hogy újra rátaláljunk olyan igazságokra, amelyek talán felejtés miatt, talán az élet gondjai miatt, talán az igeolvasásunknak, vagy az imádságunknak a rendezetlenségei miatt újra és újra kimosódnak a szívünkből. Mert itt vannak ezek az értékek, a nagyon is földi értékek. De ne feledjük. Ami Urunk azért jött, és azért adta magát, hogy mi értsük azt, hogy ő életet adott. Nem egyszerűen ilyen vagy olyan kincseket, nem valami szimbólumokat, nem érzéseket, az életét adta. Mi pedig itt maradtunk. Az Úr az életét adta, és mi itt maradunk e földi életben. Hát Isten adja, hogy ne töltsük hiába ezt az életet. Csöndesedjünk most el. Urunk, köszönjük neked azt, hogy az életünk megváltott élet. Köszönjük azt is, hogy ennek az értékét fölmérhetjük. Még hogyha nem is mindig egyforma intenzitással, egyforma erővel, de te újra és újra fölhívod a figyelmünket arra, hogy milyen fölbecsülhetetlen értéke van Jézus Krisztus kereszt áldozatának. Urunk, köszönjük, hogy életet adtál értünk. Mi még időt is, ilyen-olyan földi veszendő értékeket is olyan nehezen adunk, nemhogy életet. És olyan természetesnek vesszük azt, hogyha az életünkbe kerülne, akkor bizony erősen meggondolnánk, hogy követnénk-e téged. Urunk, arra kérünk, hogy segíts nekünk abban, hogy az igazi értékét lássuk az Úr kereszt halálának. Segíts bennünket abban, hogy ezért őszinte szívvel szerethessünk téged. Segíts bennünket abban, hogy letegyük az életünket. Talán még nem világos előttünk sem, hogy mit jelent ez letenni az életünket, de szeretnénk a kezedben tudni a mi életünket. Szeretnénk, hogyha nem csak te vigyáznál rá, hanem te mutatnád nekünk az utat, a tennivalót. Te lennél az, aki mindenben irányítanál, és minden körülmények között szeretnél bennünket. És szeretnénk, ha ott lenne az életünk te nálad. Urunk, egy kicsit olyan, mintha mi is letennénk az életünket, mint ahogy te letetted. De ezt szeretnénk. Kezdjük érteni, hogy milyen nagy ár az életnek a letétele, hogyha a sajátunkról van szó. Urunk, segíts ebben a bátor döntésben és lépésben. Segíts ebben a hitből fakadó lépésben bennünket. Ahogy Urunk Jézus Krisztus a te kezedbe tette le az ő életét, hadd tegyük mi is. Hálaadással, még dobogó szívvel, még tetrekészen, még megszólíthatóan és szolgálatra készen, még a földi világban. Hadd helyezzük kezeidbe életünket. Urunk, arra kérünk, hogy készíts bennünket igazi ünneplésre, készíts bennünket az igei közösségekre, és készíts bennünket az úrvacsorára. Szent nevedben kérünk, hallgass meg imádságunkban. Ámen. Mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi Atyám, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg bűneinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen.